Az a gyanúm, és ez szomorú, hogy a 19. század végi, 20. századi nagy iskolareformokat követően, amelyek végül is a népoktatást megvalósították, mintha most megint valami olyan fele mennénk, hogy egyre kevesebb szükség van olvasó, gondolkodó emberre, és egyre kevesebb szükség van irodalmat értő, irodalmat szerető emberre, hiszen az irodalom a szabadság nyelve, legyen az külső vagy belső szabadság.
Helyreigazítás. A Szabad Pécs közéleti podcastje.
Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Helyreigazításban. Vendégünk Petőni Nagy Csilla, aki már nyugdíjas magyar tanár, talán ezt is szabad mondani.
Szabad.
Én gimnáziumban ismertem őt meg, magyar tanárom volt, később tankönyvíróvá vált, hogy mondjam, egy elég harcos kiállású, diákokat megvédeni szándékozó emberként többször is a médiába került, vagy akár még bíróságra is citálták. Hogy látod, ma újra elmennél irodalomtanár, illetve magyar tanárnak, ahogy ez így?
Nem készültem magyar tanárnak. Ez Szegeden még nem volt az opcióim között, de amikor a tanítási gyakorlatomat végeztem a volt magyar tanárnőmnél a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban, említeném a nevét is, Szende Bélánénak hívták, Ibi néninek. Ő akkoriban a 70-es években, a 80-as években Pécs irodalmi életének meghatározó személyisége volt, és irodalomtanárként már a 70-es években nagyon korszerű strukturalista elméletek alapján tanított irodalmat, vagy a Szépeféle nyelvészeti kísérletben részt vett. Na és akkor hozzákerültem vissza tanítási gyakorlatra, Madácsot tanítottam, és azt hiszem, hogy ott dőlt el a sorsom egy életre. És hogyha visszatekintek a pályámra, akkor azt gondolom, hogy ezt ma is bevállalnám, minden nehézség ellenére, bár lehet, hogy abban az oktatási környezetben, amiben ma a kollégáim dolgoznak, már nem lenne feltétlenül helyem.
Mi változott? Ezt úgy nagy vonalakban föl tudjuk vázolni, így lépcsőkben? Tehát amikor elkezdtél dolgozni, akkor milyen szabadságfok volt? Akkor így, ahogy a rendszerváltás fele közeledtünk, a rendszerváltás után, és különböző ilyen, hogy is mondjuk, a reform tevékenysége következtében menté a világ előbbre.
Akkor megint hagyd kezdjem onnan, hogy amikor középiskolás voltam, akkor én tankönyvet egy évben egyszer láttam irodalomból, amikor hazavittük. Nem tudom, milyen 14 forintos tankönyvi áron hazavittük. Szóval tanári szabadság, azt gondolom, hogy abban az iskolában, ahova én jártam, egészen bizonyos, hogy volt, de ez az ott oktató tanároknak a személyiségéből, látóköréből, műveltségéből fakadt. És mellette volt persze a Mohácsi, de én Szegedi Maszákból tanítottam, azt a könyvet használtam. Az volt az első olyan irodalomtankönyv szerintem, ami az ideológiát megpróbálta lehántani az irodalomtanításról, és kifejezetten esztétikai közelítésű tankönyvként tartották nyilván. A nyelvezete is ennek megfelelő volt, ezért aztán nagyon sok magyar tanár nem szívlelte, hiszen az irodalomtudomány nyelvét valamilyen módon transformálva tette a gyerekek számára befogadhatóvá, tette volna, ha mondjuk a pedagógusok jó része beszélte volna ezt az irodalmi nyelvet. A rendszerváltás követően itt nagyon sok minden elindult. Nagyon új tantervek készültek, elég szabad tanmenetekkel dolgozhattunk, és elindult egy olyan reformfolyamat, amiben nagyon sok új taneszköz készült el. Ezek között például kiváló volt az Arató László és Pála Károly tankönyvsorozata, aztán a Sulinovának volt egy nagyon jó kísérlete a 2000-es évek elején, ami megpróbálta nem kronológikusan, hanem problémacsoportosan, tematikusan egy-egy irodalmi problémát, témát, motívumot kiragadva szervezni a tananyagot. És ez egészen eltartott tulajdonképpen ez a reform folyamat a 2010-es évig, ahol aztán megindult egy visszafele irány. Megszűntek ezek a szabad lehetőségek, megszűnt a szabad irodalom tankönyvválasztás. Nem rögtön évek hosszú során keresztül, de végül is a 2020-as év volt, ami ezt betetőzte a 2020-as NAT-tal, és az állami tankönyvkiadás monopólium helyzetével. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon sok múlik a tanár személyiségén, a tanár, ha úgy tetszik, az politikáján, politikai hitvallásán, a tekintetben, hogy mekkora szabadságot enged meg magának. Mert nagyon sok kollégám mondja azt, hogy ha én bemegyek a tanterembe, becsukom az ajtót, akkor onnan kezdve úgy működnek a dolgok, ahogyan mi azt a diákjaimmal jónak látjuk. És ez igaz is, csak közben körbe bástyázták ezt az egész oktatási rendszert, egy olyan ellenőrzési rendszerrel, ami azért megrettenti a pedagógusok egy részét, mivel egzisztenciálisan szorong attól, hogy most mikor leplezik le, mikor lepleződik le, milyen következményei lesznek ennek, hogy ő esetleg nem követi olyan mértékben az előírt tananyagot, ahogyan azt kellene vagy lehetne. De én úgy vélem, hogy különös tekintettel, hogy nagyon sok kollégát ismerek, mert a tankönyveim kapcsán nagyon sokáig tartottam tanár továbbképzéseket, módszertani képzéseket, hogy még ma is nagyon sok kollégám van, aki ezt a szabadságot annak ellenére, hogy előíró tantervvel kell dolgoznia, megköveteli magának, és a gyakorlatban alkalmazza is a saját oktatási praxisában és a gyerekekkel való viszonyában, a gyerekekkel való kommunikációjában, az irodalomtanításban, vagy a másik oldalról az irodalomtanulásban.
Ez miben különbözik attól a szocialista világtól, amiben hát, nem, te is gyökerezel, tehát ott nőttél föl, én is abban nőttem föl 17 és mit tudom én, fél éves koromig. Engem arra emlékeztet, hogy az újságot hátulról kezdjük olvasni, mert hogy a sport eredményeit azt nehéz meghamisítani. Van egyfajta beszéd, ami otthon működik, és van egyfajta beszéd, ami az iskolában vagy a nyilvánosság előtt működik. Ez hasonló a szocializmushoz, vagy nem? Vagy ez az ellenőrzés, a számonkérés?
Épp ma írtam egy kommentet az edukációnak az egyik cikke alá, amiben a számonkérésről beszéltek, és a kommentem az mondjuk így hangzott, vagy kb. Így hangzott, hogy a számonkérés az a poroszos pedagógiának egy olyan szava, amit a modern pedagógia az 1970-es évek óta nem ismer. De a számonkérés szó a pedagógiában az egyik legcsúnyább szó, ha belegondolunk abba, hogy milyen viszonyt feltételez tanár, diák, tanulás, tananyag, és a tananyag elsajátításának a mértéke, értéke szempontjából. Én ennél csúnyább szót a pedagógiában nem tudok elképzelni. A 70-es években a pécsi Nagy Lajos gimnáziumban mi nagy szellemi szabadságban nőttünk föl. Tehát olyasfajta korlátokkal én a 70-es években már nem találkoztam, amilyen korlátokkal itt az elmúlt 10 év során az irodalomtanításnak is, és a magyar társadalomnak is szembe kellett néznie. Tehát, hogyha én visszagondolok arra, hogy a szocialista éra melyik időszaka, akkor az a gyanúm, hogy ez azért keményen inkább az 50-es évekre hajaz, amit én viszont nem éltem meg. Csak a szüleim, nagyszüleim történeteiből, elbeszélései alapján tudok vagy ismerek, meg hát történelem szakom a másik, tehát hogyha úgy tetszik, akkor a tanulmányaim során szembesültem vagy találkoztam ezzel, mert hála Isten Szegeden, amikor én egyetemre jártam, akkor ott is volt akkor a szellemi kapacitás és szabadság az egyetemen, hogy olyan dolgokkal is találkozhattunk, amivel lehet, hogy a közbeszédben még akkor nem nagyon lehetett találkozni. Úgyhogy ez rendkívül szomorú. Ha pedagógiai szempontból nézem, akkor én azt mondom, hogy talán a 19. századi pedagógiához tértünk, vagy térünk vissza legalábbis hivatalosan. Tehát egy keményen előíró jellegű, egy tekintélyelvű, egy poroszos rendszerhez, ahol a diákot nem tekintik autonóm, öntörvényű személyiségnek, fiatal, nevelődő embernek, és ahol a tanárt sem tekintik autentikus, kompetens személynek ahhoz, hogy közösen a gyerekekkel, közösen az iskola pedagógus közösségével, diák közösségével, szülő közösségével megtervezzék, megszervezzék azt, hogy milyen módon töltik ott a gyerekek azt a 4 évet, 6 évet vagy 8 évet.
Lehet központilag előírni azt, hogy mit kell tanulni? Van egy bizonyos keretrendszer, persze, hogy körülbelül mit kell elolvasni, ez szerintem, hogy milyen tudásanyagot kell átadni, de én magyar tanárként végeztem, de maximum tehetséggondozással foglalkoztam.
És soha nem volt egyetlen normális óravázlatot sem.
Igen, igen, azt többeknek meséltem, hogy így ránéztél, hát ez nem óravázlat, de tőled jó lesz.
Majd megy az a maga módján, ugye az órán, igen.
Na, szóval bocsánat ezért, valóban a rendszerben nem voltam mindig túl konform, talán most se tudnék az lenni.
De én meg ezt toleráltam.
Kicsit a kérdéstől elkanyarodva, de például később értette meg azt az ember, hogy te sose használtad a tanári asztalt maximum a napló kitöltésére, hanem vagy ráültél, vagy eléjöttél, tehát hogy nem a katedrát, hanem közelebb jöttél. Ez, ennek is volt jelentősége. Először ez egy, hát ugye a többi tanárunk az nem ezt csinálta a Lővei Klára gimnáziumban, hanem sokkal poroszosabban, bár valamikor a poroszos módszer is korszerű volt, tegyük hozzá, az is előre lépés volt a pedagógia történetében. De ez a fajta szabadság, ez mire vezethet? Tehát hogy a tanár mondjuk ismeri azt a közeget, akiket tanít, azokat a gyerekeket, tételezzük fel. És hogyha nem Homérosztól kezdjük, vagy nem az ősközösségi, nem tudom én, dalocskáktól, akkor mi történik? Tehát mi történne akkor, hogyha azokból az emberekből indulnánk ki, akik ott ülnek?
Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy nagyobb esélyünk lenne irodalomolvasó és irodalom szerető fiatalokat nevelni. Kultúra teremtő vagy kultúra befogadó embereket nevelni. Hogyha abból indulnánk ki, ami a gyerek, a diák igénye. Ezzel együtt azért itt vannak viták.
Vagy a tudás szintje inkább.
Igen, tehát, amelyek nem...
Meg biztos, egy falusi iskolában, vagy egy onnan jövő gyerek, amikor gimnáziumba kerül, lehet, hogy teljesen más készségekkel rendelkezik egy kisvárosban, és mondjuk Budapesten. Tehát más valami stílusbeli különbséget csak-csak igényelne. Én naív meglátásomból ez nem... Tehát központilag nem lehet előírni azt, hogy mit kell beletölteni azokba a kis fejekbe töltsérrel. Vagy elő lehet, de akkor nagy része kicsi...
nem kell a kis igen. Fejekbe
semmi. Tudom, sem de mintha ez történne. Tehát, és nem erről van szó, hogy kis fejek ülnek ott, hanem 14 évesen, aki gimnazista már, az nagyon komoly embernek érzi magát.
Ugye itt bejön az irodalmi kánon, bejön az, hogy nemzeti irodalom. A közép-kelet-európai irodalmak azok akkor váltak nagykorúvá, amikor a 18. század végén, a 19. század elején elindult a nemzetté válás folyamata. És akkor ebben egy elég jelentős konszenzus volt az akkori kulturális életben, az irodalmi életben, hogy fontos volt a nemzeti, hiszen nem volt polgárság, hiszen ezt meg kellett teremteni, hiszen ezért a költők nagyon sokszor, így Magyarországon is gondolhatunk Petőfire például, vagy Vörös Martira is akár, többet vállaltak, mint hogy költők legyenek, gondoljunk a 19. század költőire, ugye? Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez, nagy munkát vállal az magára, aki most kezébe landot vesz.
Vagy amikor már egy kicsit érettebben lát, nagyon hamar meghalt szegény, az apostolban már ez kicsit kesernyésebben írta meg ezt a dolgot.
Nem a Vátesz szerepet, hanem az apostol szerepet vállalta, ami meg egyfajta önfeláldozással is együtt jár. De hogy Nyugat-Európában ilyen fajta erőteljes nemzeti máz talán nem ülte meg az irodalmat. Annak ellenére, hogy a helyi, ugye a helyi színezet azért a 19. században, a romantikában, a realizmusban is jellemző volt. Na most ez így is maradt. Nem biztos, hogy jó, hogy ez így marad. Én úgy vélem, hogy jó, ha van egy nagyon szűk kánon. Most, ha nem lenne ilyenfajta nemzeti kánonunk, nem lenne egyfajta közös értés az érettségizett diákok körében, vagy a 8 osztályt végzettek körében, majd később a felnőtt társadalomban, akkor hogyan folytatnánk azt a márai sort, hogy az nem lehet, hogy annyi szív. Mert ott márai elhallgat. És hogy be kell jönni annak a fajta tudásnak, ami a nemzeti kánon tudása. De nem lehet ezt 80%-ra meg 90%-ra feltölteni. Valahogy egyensúlyt kéne találni, aközött, hogy mi az, amiről egy nemzet azt gondolja, hogy át akarja örökíteni generációról generációra, és mi az, amiről a nemzet tagjai, így a diákok, a pedagógusok, a szülők azt gondolja, hogy ez az a téma, ez az a szerző, ez az a probléma, amivel fejleszteni lehet a gyerekek kritikus gondolkodását, érzelmi intelligenciáját, értelmét, nyitottságát a világra. És ez pedig helyi kérdés, amit az előbb említettél, hogy nem lehet központilag eldönteni, hogy egy kisváros gimnáziumában a diákoknak mi a jó, honnan kell elindulni, hova kéne eljutni, és nem lehet eldönteni, hogy egy budapesti elit gimnáziumban központilag nem lehet eldönteni. Ebből az következik, hogy nem szabad, hogy legyen egyetlen egy tanterv, és nem szabad, hogy legyen egyetlen egy vagy kettő tankönyv.
Jóval nagyobb szabadságfokra lenne szükség ahhoz.
Így van, tehát annyi taneszközre lenne szükség, ami optimálisan le tudja fedni azt a fajta sokféleséget, amit a gyerekek, a diákok, amikor bejönnek az iskolába, akkor hoznak magukkal.
12 éves a fiam, és hát nagyon sokat olvastam, és neki fejből is mesélek, már régóta saját maga olvas mindenféle gyerekeknek szerintem jó minőségű könyveket, tehát ezeket úgy szállítom. Nagy megdöbbenésemre, hát így elkezdett nyöszörögni most hatodikosként, hogy mi ez? Miért kell ilyen unalmas, semmiről nem szóló, úgyis tudom a végét, dolgokat olvasni? Vagy hát így azt mondta, hogy mondjuk az tavaly volt a Kincskereső Kisködmönön, azon ott az osztály elkezdett röhögni, és akkor hát elkezdtem, magyaráztam neki, hogy tudom, de hát hogy tehát, hogy annyira távol van már ez a fajta kánon a célközönségtől. Tehát így nem lehet olvasókat nevelni. Ez egy a mostani NAT alapján, tehát most nekem védenem kell az irodalmat előbb-utóbb ahhoz, hogy a fiam olvasó ember maradjon. Mert most falja a könyveket.
Így van, 6., 7. már kronológikus irodalmat tanulnak. Olyan kanonikus szövegeket, amelyeket jó részt nem értenek, és erre is van például, nagyon sok dolgot érintettél az ezelőtti kérdésedben.
Bocsánat.
És erre most akkor visszatérnék, hogy van egy magyar tanár kolléganő, aki egy budapesti jóhírű gimnáziumban tanított, nyugdíjas már, Vörös Marti Gondolatok a könyvtárban című verse kapcsán megkérte a diákjait házi feladatnak, írják ki, melyek azok a szavak, amiket nem ismernek. És azt írta a kolléganő egy tanulmányban, hogy és akkor az én szorgos diákjaim majdnem az egész verset leírták. A másik az saját tapasztalat, Jókaiból kellett betennem a szöveggyűjteménybe egy kb. 8-10 oldalas részt a kiadó kérésére. hogy legyen mégis Jókai szöveg, és akkor nem az aranyemberből tettem be, hanem ha jól emlékszem, akkor az is mégis mozog a földből a Csitvári krónikát, mert ott azért diákok vannak, meg kocsmázás van, meg gondoltam, hogy az azért úgy közel hozható. Na most ahhoz a 10 oldalhoz olyan 100 körüli jegyzetet kellett, lábjegyzetet írnom, amiről én azt gondoltam, hogy ők majd nem értik, de hogyha az olvasók felől indulok, lehet, hogy az a 100 lábjegyzet kevés volt, meg kiolvas lábjegyzetet a diákok közül nem olyan sokan. Tehát igen, van relevanciája annak a gondolatnak, hogy a korosztálynak megfelelő szövegeket, akár populáris, akár kortárs szövegeket kell a gyerekek kezébe adni, és nagyon szépen lehet elmenni egyébként a kortárs felől, vagy a populáris felől, visszafele a klasszikus fele, vagy a kanonikus fele, és megszerettetni, megkedveltetni egy modern problémán, egy modern szövegen keresztül egy régebbi szöveget, ráismerni a régebbi szöveg idegenségében arra a hasonlóságra, vagy arra a közös mezőre, amit mondjuk egy újabb szöveg párbeszéde kezdeményezhet vele. Ez az egyik lehetséges út lenne, és nincsenek kizárólagos utak. Tehát ez lehetne az irodalom tanulás, tananyag szervezésének az egyik lehetséges módja. De egy tanterven keresztül, vagy egy tanmeneten keresztül több ilyen utat is el lehet képzelni. Nem kell akkor végig a képzési idő elejétől a végéig ugyanazon az úton haladni. Többféle. Lehet, hogy zenéből indulok ki, valami kortárs darabból, egy 30Y-ból, egy belgából, egy tangcsapdából, az Iván Ilics halálához például a Mennyország turiszton kereszt kiválóan el lehet jutni. És igen, ehhez kell a tanár szabadsága, bátorsága, a diákok fogékonysága, olvasás szeretete, sok minden, aminek nem kedvez az a fajta irodalomtanulási koncepció, vagy az a fajta oktatási rendszer, amiben ma élünk és dolgozunk.
Milyen esélye maradt az irodalomnak így? Mert nem az történik, aminek szerintem alapvetően kellene, hogy történjen, hogy megszerettessük azt az irodalmat, adjunk egy kulcsot a gyerekek kezébe, vagy valamit, tehát hogy egy eszközt, hogy így föl lehet dolgozni dolgokat, feszültséget lehet levezetni, meg lehet spórolni egy pszichológust, bármit, meg utazni lehet befelé, szinte ingyen, nem kell hozzá vegyszer se semmi, és ehelyett, ugye volt egy évtizedek körülbelül, nem is tudom mikor volt, a nagykönyv, vagy valami ilyesmi, és az egri csillagok lett mit mondjak?
A nagykönyv, mert hogy a szülők, meg a nagyszülők azt olvasták, meg talán az egri csillagokon még átvergődik a diák is, de eltekintve egyébként az irodalomtól, és elindulva onnan, hogy egyáltalában szükség van-e gondolkodó emberre, vagy kritikusan gondolkodó emberre, vagy mindig az aktuális rendszerben működő rendszerkritikus emberre, és akkor most nem mentem el jobb meg bal fele, hanem mindig azt kell kritikával kezelnem, ami éppen van, annak érdekében, hogy jobb legyen. Az egész társadalmunk efele megy. Egyre kevesebb egyébként az igazi betűolvasó, a szövegértő. Tehát ma Magyarországon a diákok szerintem cirka 40%-a úgy hagyja el az iskolát, hogy funkcionális analfabéta, nem érti, amit olvas. Az a kérdés, hogy azoknak a társadalmi politikai rendszereknek, amelyek ma vannak, meg hónap lesznek, meg 100 év múlva lesznek, szükségük van-e gondolkodó emberre, vagy engedelmes, végrehajtó, összeszerelő emberre van szükségük.
Akkumulátorsavatívó.
Igen. És hogyha én ezt az irodalom kapcsán gondolom végig, akkor most gondolj bele. Tehát Petőfi ugye a népiesség megteremtője írja a népdal, a saját lelkéből fakadó, nem is imitált, hanem önmagává, vagy magáévá tett népköltészeti ihletésű alkotásokat, az ki olvasta azt akkor? Mert hogy Józsi bácsi, meg Mari néni nem, az biztos, mert hogy ugye nem volt olyan iskolai rendszer, hogy tömegesen olvasóvá váltak volna emberek. Az a gyanúm, és ez szomorú, hogy a 19. század végi, 20. századi nagy iskolareformokat követően, amelyek végül is a népoktatást megvalósították, mintha most megint valami olyan fele mennénk, hogy egyre kevesebb szükség van olvasó, gondolkodó emberre, és egyre kevesebb szükség van irodalmat értő, irodalmat szerető emberre, hiszen az irodalom a szabadság nyelve. Legyen az külső vagy belső szabadság. Ez szorongással tölt el. Különösen, hogyha az unokámra, a gyerekeimre gondolok, vagy a következő korok embereire gondolok, akkor mélységesen szorongok ebben a tekintetben, hogy lehetséges, hogy kevés értelmiségi ember fényűzése marad az irodalom és az irodalom olvasás, vagy lesz újra az irodalom és az irodalom olvasás.
Körösi P. Jóska mondta, József, a korábbi könyvkiadó mondta azt, hogy még egy ilyen évtizede, másfél évtizede így könyvhét végén azért így nyugodtan hátradőlhettek a könyvkiadók, mert tehát, hogy úgy jöttek a számok, hogy hát van mondjuk 300 ezer olyan olvasó, aki azért jelentős számú szép irodalmat vesz. És hát, hogy ma egy könyvhét után már ez a szám feleződik körülbelül, tehát hogy jóval kisebb a piac is maga. Magyar tanárként lehet ezért még valamit tenni, vagy ez annyira független attól a heti 3 órától?
Biztos, hogy magyar tanárként is. De szerintem nagyon-nagyon sok dől el a családokban. Nagyon sok dől el kisgyermekkorban. Mesélnek-e a gyermeknek, vagy nem? Úgy mesélnek-e, hogy közben beszélgetnek a szövegről? Tehát például mondjuk egy ilyen jósló meséléssel, hogy elkezdi az egyik szülő a mesét, valahol megáll és megkérdezi a gyereket, hogy mit gondolsz, mi fog most történni? Miért gondolod, hogy ez fog történni? Na, olvassuk tovább, nézzük meg, ez történt, nem ez történt. Mi lett volna, ha? Mi lenne, ha? Hogy diavetítést néznek-e? Hogy bábszínházba járnak-e? Nekem mind a két unokám, a nagy most már színházjáró, bérletes színházjáró, de a bábszínházban kezdte el a színházi kultúrát. A kicsi most kezdi a bábszínházban a színházi kultúrát, és egyébként a legutóbbi ilyen bábszínházi alkalmon, Győrben voltunk a Vaskakas Bábszínház egyik előadásán, és Adél unokám nagyon nehezményezte, hogy hiába integet a színpadra, nem integetnek vissza a bábszínészek, meg a bábok. Vagyis a példa. Látja-e a gyerek a szülőt olvasni? Nem népsportot, vagy van még népsport? Vagy
van, államilag, nemzeti sportnak nemzeti hívják, sport. És államilag kiemelten, jó,
szóval
támogatott.
Nem újság, nem feltétlenül napilapot, bár az se mindegy, de hogy látja-e szakirodalmat olvasni? Látja-e a saját szakmájában, nem kell egyetemet végzett embernek lenni, a saját szakmájában például valami új dolgot olvasni? Látja-e, hogy könyvet lapozgat? Látja-e, hogy reagál a szülő a könyvre? Például nevet rajta, bosszankodik, visszalapoz, előre lapoz, én szoktam előre is. hogy milyen mintákat kap, milyen minták alakítják az ő kognitív struktúráit a tekintetben, az ő agyát, gondolatait, érzelmeit a tekintetben, hogy hogyan viszonyul ahhoz, hogy könyv. És akkor még az iskola nagyon sokat tehet annak érdekében, hogy eltántorítsa ettől a családból hozott affinitástól, például azzal, hogy 6. elkezdi gyötörni olyan több száz éves klasszikus szövegekkel, amik nyelvileg, gondolatilag, tematikai tekintetben borzasztó idegenek számára is. feladatként éli meg, kötelező, megnyomorító feladatként éli meg az olvasást, holott az olvasás alapvetően egy örömteli folyamat. És meg egy dolog, lassú folyamat. Tehát olvasni nem lehet a mi pörgős világunkra, ha utalok, ugye? Itt minden pörög. Én beülök, a otthon székliften van, beülök a székliftbe, az egy perc alatt visz engem le az emeletről a földszintre. Sík ideg vagyok, hogy ilyen lassan megy a lift.
Pedig a kőbéka lassan.
Lassan ment. Van időnk, hagyunk időt ilyen elidőző olvasásokra. Például egy irodalom órán az amerikaiak csinálják, hogy minden héten van olyan óra, amikor bevihet a gyerek egy olyan könyvet, vagy képregényt, vagy bármit, amit ő szeretne, és akkor, amikor jelzőcsöngetés van, akkor az óra befejeződik, mindent szét lehet dobni, ceruzát, tollat, füzetet be, és elő a pad alól azt a könyvet, amit ő otthonról hozott, mert azt szeretné egy kicsit olvasni. Szóval, hogy vannak erre technikák. Egyébként szintén az angol szász irodalom tanításnak egyik alapszabálya, mindegy, mit olvas a gyerek, először csak olvasson. És onnan lehet aztán, megint oda jutottunk, hogy elindulni. A képregény felől el lehet indulni egy klasszikus fele. Most például nagyon, nagyon kemény élmény volt számomra Victor Hugo-nak a Párizsi Notre-Dame újra olvasgatása. Biztos a fordítással is van probléma, de hát szenvedtem, nagyon szenvedtem. Mivel azonban tananyag lett, és a Mozaik kiadónak dolgozom most negyed magammal egy érettségi, emelt szintű érettségi felkészítő anyaggal, ezért kézbe kellett vennem, újra kellett olvasnom. Hála Isten, a kolléganőm az egyik talált egy képregényt, és akkor erről, ugye? Egyébként szenzációs képregények vannak, nem tudom, hogy találkoztál-e a Velszi Bárdok képregény feldolgozásával, vagy a Huszt képregény feldolgozásával.
Nem, én 2000-ben jártam Franciaországba, Párizsban először, és akkor unok a nővérem ott élt, és mondta, hogy menjek be egy könyvesboltba. Megnevezte azt, akkor öt emeletes könyvesbolt volt, és egy szint csak képregény volt, és ott hasaltak a ilyen kamasz gyerekek, lányok, fiúk vegyesen, és ott a könyvesboltban olvasták, falták a képregényt. Nálunk ennek akkora kultusza nincs, most megint fölfele megy szerencsére, de hát igen, tudok ilyenekről.
Na csak mert egy ilyen képregény felől el lehet indulni egy fejezetre, nem egy egész nagy regényre, egy fejezetre, vagy egy fejezet részre. A részlet az segít bennünket. Nem mindig kell szerintem a teljes könyvet. Vagy van egy másik jó technika. Az angol gyerekek az iskolákban egy Shakespeare drámát egy fél évig boncolgatnak.
Hát nekik szegényeknek a nyelvisége
de
is.
De nem ám a Shakespeare szöveget, nem. Azzal majd találkoznak a színházba. Shakespeare átiratokat. Tehát az ő nyelvükhöz közelítő Shakespeare. Emlékszel, hogy mekkora irodalmi vitákat generált a jókai olvasás az elmúlt 10 évben?
Persze.
És nem lenne vajon nyereség jókainak, meg a magyar irodalomnak, hogyha jókait is lehetne átiratban olvasni és közel vinni a gyerekekhez? Vagy például a Bánkbánt?
Hát itt Pécset volt egy olyan Bánkbán előadás, ami elég nagy vihart kavart, igen. Lehetne ilyeneket csinálni simán, sőt, szükség is lenne rá, különben, bár mondjuk a Jókainak a kései, tehát az a 100 könyv, vagy nem tudom hányat írt pontosan, ez az 1 méter Jókaiból, ő élete végéig próbált megújulni, és hát egész jó dolgokat írt.
Persze, nem erről van szó, csak az a nyelvezet.
Nem csak politikailag, vagy ilyen nemzet tudat szempontjából felhasználható dolgokat írt, hanem hát sokkal korszerűbbeket, tehát ilyen Zola-szerű.
Igen, kísérletei is voltak. Igen, de az a nyelvezet, voltak. Amit Jókai használ,
az poros már.
Az a műveltséganyag, amit mozgat.
Egyébként azt nem
most,
tudjuk.
Most jutott eszembe, hogy, hogy például a Horváth Viktornak a török tükörje. Igen. Elképesztő mennyiségű műveltséget mozgat. Vagy például a Tompa Andrának a, vagy bármelyik regényét mondhatjuk, én most az utolsót, a Sokszor nem halunk meg címűt mondanám, vagy az Omertát is akár mondhatnám, hogy hát ezt is egymás mellé lehet tenni, hogy Jókai korában az volt a korszerű műveltség. Egy mai szerző az így tekint vissza egy hatalmas műveltség anyagból a török korra, vagy a második világháború és a holokauszt erdélyi korára. Tehát, hogy a párhuzamoknak, az együttolvasásoknak is lehet fontos szerepe például.
Abszolút. Még mondjuk, ha azt megtanítanánk, hogy mondjuk Jókai részben abból élt, hogy folyóiratoknak adta el a szöveget, tehát ezt a regényt nem úgy írja, mint ahogy általában ma egy regényt írnak, hogy 1, 3, 5, 17, akárhány évig ülünk rajta, és akkor toldozgatjuk, kiegészítjük, összedolgozzuk, hogy nehogy kék színű legyen a szeme az első részben, az ötödikben meg szürke, vagy meghalt szereplő újra föltámadjon. Tehát ilyenek. Ő neki ez egy teljesen más írótechnika volt, ahogy Dickens is ugyanígy alkotott, csak hát ezt tanulni kell, hogy ezt tudjuk. Tehát nem lehet ugyanazt a szintű regényt létrehozni.
Jó, de hát lehet tematizálni egy regénynek a poétikai gyengeségeit is.
Persze, de hát ez nem jön szóba a tanterben szerintem.
Szóba jöhet, sőt, nagyon fontos kérdés. Tehát attól, hogy valakit klasszikusnak tekintünk, és attól, hogy valaki része mondjuk a magyar irodalmi kánonnak, vagy az egyetemes irodalmi kánonnak, attól még nem. Hát egy gyarló emberként ír, tehát attól még vannak a
problémák. Ugyanolyan ember.
Erősségei, meg gyengeségei, és ezeket meg lehet nézni, sőt, szubjektíven is meg lehet nézni, hogy számomra mitől jó, vagy számomra mitől rossz. Na most, ha például irodalomórán a diáknak módja van arra, hogy a tanár megkérdezi, én szoktam ilyet, hogy 10-es skálán nálad hányas az anyagén? Hát 2-nél nem szoktam nagyon első olvasásra többre menni, mert hogy nagyon sovány a szöveg, meg nagyon sovány a cselekmény, bocsánat, nem a szöveg, a cselekmény, és akkor ehhez képest mélyre kéne menni a szövegben ahhoz, hogy meglássunk nagyon fontos, izgalmas dolgokat.
Ezt én is tapasztaltam, én rendhagyó irodalom órákat szoktam csak tartani, ahol azt sem akarok. Több alkalommal volt az így, hát most mondjuk Covid óta nem nagyon volt, most lesz egy. Azt éreztem, hogy mintha az érzelmeket kellene inkább elmagyarázni. Az intertextualitás az számukra nem volt annyira érdekes, hanem nem értetett, az érzelmekbe kérdeztek bele többször az emberek, hogy az mi, hogy az úgy miért, nem tudom, ez nekem ez új volt, hogy ezek ilyen középiskolás diákok voltak. Nagyon nyíltak, nagyon érdeklődők, tehát nem rossz szándékból kérdeztek, nem semmi problémájuk nem volt. Valamelyik még ismerősnek is jelölt a Facebookon, tehát ez az abszolút siker. De hogy az érzelmeket, azokat nem értették. Én ezen utólag gondolkodtam, hogy most nevezzük ezt fölgyorsult világnak, hogy kevesebb idő marad megtanulni az érzelmeket, vagy hogy a régebbi...
Az érzelmi intelligencia gyengeségének, vagy hiányának. És akkor ez még most akkor, ha azt mondjuk, hogy ez egy narráció, vagy regény, novella, akkor ott van egy elbeszélő, aki azért nagyon sokáig segít. Ugye? Tehát a 20. század vége fele már nem nagyon, de a 19. századi irodalomban az elbeszélő, a mindentudó elbeszélő segít ebben bennünket. Na de mi van a drámánál? Mi van a drámánál, hogyha azt nem a színházban látja, színházi előadásként, hanem olvassa a gyerek?
Hát ezt be kell tanulni.
Antigone bejön onnan ide. Oké, ez benne van a szerzői utasításban. De éppen hol járt? Honnan jött? Miért van felzaklatva, feldúlva? ki van abban a térben, ahova ő belép.
Hát ez egy jó drámából kiderül, mondjuk Shakespeare-nél sincs szükség igazából rendezői utasításokra, vagy ilyen kis...
De ezt meg kell tanulni a gyereknek.
Igen, ezt meg kell tanulni, értelmezni, és kitölteni a hiátusokat.
Igen, ez így van. Na most erre van mód, idő, akarat, affinitás, mondjuk a szakmában? Tehát a magyar tanárok jó része ezt, azt gondolom, adottnak veszi. Amikor az új érettségi a 2000, most ezt nem fogom tudni megmondani, pontosan mikor, de bejött, akkor ugye ott jelent meg középszinten az összehasonlító elemzés. És akkor én ott abban az időben nagyon sok tanár továbbképzést csináltam. És megkérdeztem a kollégákat, vittem két szöveget, és megkezdtem őket szerte az országban, meg az ország határon kívül is, hogy te mit csinálsz, amikor összehasonlítasz? Milyen kérdéseket teszel fel? Mert ugye a gyereknek ebből úgy lesz feladat, hogy hasonlítsd össze Vajda János 20 év múlva című versét Juhász Gyula Milyen volt című versével. Esetleg megad néhány szempontot. Na most a kollégák többnyire azt mondták, hogy miben hasonlít, miben különbözik. Most az összehasonlítás az azért egy magasabb szintű gondolkodási művelet, ugye analizálást igényel, vagyis hogy azért itt vannak még fontos kérdések, hogy milyen szempontból hasonlít, milyen szempontból különbözik. A beszélője miben hasonlít, miben különbözik.
Mi az oka esetleg?
Mi az oka? Van ennek valami következmény? Van-e utóhatása?
Előélet, utóélet,
mit
igen, kapcsolat.
Mit mond nekünk ez a kapcsolat? Hol vagyok én ebben? Na most ez csak úgy lehet, hogyha megtanítunk összehasonlító elemzésben gondolkodni, és ilyen szöveget írni. És nem vesszük adottnak, hogy a diákjainknak a
komparatisztika az a...
számos ládájában van egy olyan csavarhúzó, ami képes arra, hogy összehasonlítson egy A meg egy B szöveget.
Utolsó kérdés gyanánt azt kapod, hogy milyen volt az utolsó órád? Hogy raktad le ezt a, nem tudom, élethosszig tartó feladatot?
Tudod, Robi, az utolsó óráim azok online oktatásban teltek, ami annyira nem volt jó. Vagyis, hogy nem volt meg az a személyessége, ami jó lett volna, ha megvan, vagy meg tud történni. Viszont kimenő osztályt is vittem akkor online oktatásban, akik ugye nagyon szépen érettségiztek. Tehát ha most nem emlékszem egészen pontosan vissza, de olyan 4-6-4-7 körüli érettségi átlagot produkáltak. És tekintve, hogy az én érettségi tételsoromban aztán minden van, tehát képregénytől elkezdve a Gróf Balázs képregényéig az ég egy adta világon bármi előfordulhat, kortárs erdélyi szerző...
Kicsoda?
Úgy hívják, hogy Szakács István Péter, mond a neve valamit. A Csempészáru című novellája, aminek ugye az az alaptörténete, hogy kicsempésznek az édenkertből almafamagokat. És mi történik ezekkel az almafamagokkal, hogy lesz ebből, vagy nem lesz ebből az életfája, az örök életfája. Szóval ilyen fajta megközelítésekig, vagy szövegekig terjedt az a skála, amiben ők gondolkodtak, vagy megmérették magukat, és ez viszont nagyon jó érzéssel tölt el. Ami reménykeltő, hogy egyelőre a középszintű érettségén a tételösszeállítás az a szaktanár dolga még. Tehát, ha jó irodalomtanáraink vannak, akik szabadnak és bátornak érzik magukat, és képesek arra, hogy 24 órában 224-szer szegjék meg az előírásokat, akkor azért még talán van tér arra, hogy munkálkodjunk.
bocsánat ezért a rossz poénért, de egy klasszikus magyar szerzőtől idézek, hogy legyetek bátorak. Igen. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is köszönöm.
Helyreigazítás. A Szabad Pécs közéleti podcastje.